153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Halasannó témasorozatunkban megkezdjük a 2024-es évet, és köszöntöm nagy szeretettel állandó szakértőnket, segítőnket, Végső István. Szervusz!
Én is üdvözlök mindenkit!
Hát 24 elején vagyunk, és hogy mi lesz a témánk, István?
Először is ugye boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, és hát ilyenkor, amivel kezdeni szoktuk ezeket az éveket, egyébként 2016 óta működik ugye ez a műsor, nem vagyunk még olyan nagyon évfordulósok, de azért két év múlva már dukál majd egy torta. Azt is azzal kezdtük, ugye, akkor az neked nagyon nem tetszett, hogy ez ilyen felolvasó esnek tűnt, hogy felolvastam így a évszámokat, meg mindent, de hát évszámokról most nagyon nehéz másképp beszélni egyébként, és most se lesz nagyon másképp, tehát hogy ilyen biztos szomorkodni fogsz majd.
Nem fogok, megígérem.
De nem tudjuk ezt másképp, tehát hogyha egyszer kerek évforduló, illetve hát ugye mi a kerek? Mert én vagyok egy olyan weblapnak a hát kvázi állandó szerzője is, ahol például ezekben az évfordulókban szerintem körülbelül a hármat felolvasnék, és azt mondták, itt a vége, mert körülbelül annyira szigorúan veszik ők a kerek évfordulókat. Én sokkal lazábban veszem, úgyhogy most elsősorban a 4-esre, illetve a 9-esre végződő évszámok fognak következni természetesen, tehát ezekről az esztendőkről fogunk beszélni, amikor történt valami komolyabb, nagyobb történelmi esemény, születés, halál, egyesületek létrejötte, történelmi esemény, épületek, hát ezekről lesz szó. Én most hát talán nem is nagyon emelnék ki, hát ugye most, ami országosan majd biztosan nagy figyelmet kap, az ugye a 80. évfordulója 1944-nek, tehát ott ugye akkor rengeteg sorscsapás ért minket, a német megszállástól kezdve Málenki robottal zárult, volt gettósítás, deportálás, Dunába lövések kezdete, Budapest ostromának a kezdete, Balcsi Zsilinszkit kivégezték ugye a Szenteste, tehát hogy országos szinten azért elég borzalmas, sikertelen kiugrási kísérlet, nyilas korszak, Horthy korszak vége, úgyhogy hát elég sok mindenről lehet majd beszélni országos szempontból is. Mi is majd fogjuk azért nagyjából érinteni ezeket az évfordulókat 44 kapcsán, de hát előtte még azért mi még bőven a középkornál fogunk kezdeni, nem túl sok középkor évszámunk van, összesen talán, ha jó számolom, egy. Úgyhogy ezzel kezdünk, nagyon sokáig ez az évszám egyébként nagyon sokáig tartotta magát, gyakorlatilag a ezredfordulóra szűnt meg ennek az esztendőnek a kultusza, mert nagyon sokáig úgy gondolták, hogy Halas első említése az 1439-hez fűződik. Ja. És akkor ugye azt már, és már tudjuk, hogy ugye hát vagy 1366, vagy 1347 Halasra utalás, vagy Halas említése, de nagyon-nagyon-nagyon sokáig 1439-re emlékeztek, volt neki nagy 500 éves évfordulója, pont a világháború kezdetének évében, úgyhogy hát ennyit erről, tehát városként említették először, aztán pedig jön a borzalmas újkor, amikor többek között legalább háromszor vagy négyszer is ugye elpusztították Halast a 16. században, és az egyik a 1569-es újratelepülésnek az évszáma gyakorlatilag. Úgyhogy ez is egy évszámunk. Aztán ugye van egy ilyen, hát talán a Halas Rádiónak biztos tetsző időpont, én mindig csak csodálkozok ezen az évszámon, meg most talán azt láttam, hogy mint a kopna ki egyébként az intézménynek az agendájából a 1664, ugye a gimnázium alapításának évfordulója, ami ugye ilyen évszám dokumentumba, oklevélen, egyáltalán egy sajtpapíron nincsen. Tehát ilyen, hogy 1664, ilyen nincsen. Ezt ugye egy ilyen furcsa kiszámolása volt egy bizonyos dolognak, konkrétan akkor úgy hívták az akkori oskolának a vezetőjét, hogy rektor, és a rektorokat két évre választották. És van egy 1668-as évszámuk, és abból számolták vissza. Mert azt mondták, hogy már másodszorra választják meg, hát és akkor abból kiszámolták, ez akkor valószínűleg már 64-ben akkor kellett lennie, mert hogy 2x4, és akkor 68-ból 4, akkor az 64, és akkor így lett 1664 ugye a gimnáziumnak.
Ezt nem is tudtam.
Egyébként csak úgy mondom, és ez a Két forrás, nem forrás című történészi módszert annak a túlságosan komolyan vétele, mert igazából 1660-ból is van dokumentumunk a gimnázium kapcsán, de az viszont csak egy forrás.
Aha.
Az csak egy forrás támasztja
Értem.
Alá, de én azt szoktam mondani egyébként, hogy valószínűleg, hogy a 17. század első felébe alapították egyébként a gimnáziumot, tehát majd biztos meg fogják ezt is most ugye ünnepelni. Aztán jöttek a borzalmasabbnál borzalmasabb járványok, ugye meglepő módon, az újkorban is voltak járványok, 1679-ben, 1709-ben, még 1739-ben is volt nagyon brutális járvány, ugye volt olyan időszak, hogy gyakorlatilag a lakosság fele kipusztult.
Ez milyen jár, melyik járvány volt, azt tudjuk, gondolom.
Ez a, hát ha jól emlékszem, az 1739-es volt a legbrutálisabb, de az 1709-es is nagyon durva volt, és ott ilyen a lakosság fele oda veszett. Tehát, hogy nagyon, nagyon durva időszakokat élt meg akkoriban a lakosság, tehát Pest is járvány volt. És hát ugye azért is volt nagyon brutális, mondjuk az 1709-es, mert ugye pont a szabadságharcban vagyunk, a Rákóczi szabadságharcban, tehát ilyen szempontból is az nagyon komolyan megakasztotta a háborúnak, vagy a szabadságharcnak is ugye a kimenetelét. Úgyhogy hát erről mindenféleképpen ennyit. 1769 a katolikus...
Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy többször lerombolták a város, ugye a középkor és az újkor között, hogy ezekről tudhatunk?
Hát körülbelül ennyit.
Csak
tehát,
ennyi.
Hogy a Mohácsi csata után, Budavárának elfoglalása után, a szigetvári veszedelem után, és utána a 15 éves háború ugye a leghosszabb időszak. Tehát igazából a Mohács után pár év múlva, a Buda elfoglalása után pár év múlva, a szigetvári csata után pár év múlva újra telepítik, tehát nem is szoktuk azt mondani, hogy megszűnik a város, de a 15 éves háború után ugye tudjuk, hogy utána nagyon hosszú időre nem tudják újra telepíteni, pedig hát ugye mind a magyarok, meg a nemesség szerette azért az adót beszedni, meg nyilván a török portának is kellett volna a harács, meg az egyéb mindenféle adó, úgyhogy érdeke volt mindenkinek, hogy újra települjön végül a város, de így ez az említett 1679 után azért viszonylag, illetve bocsánat, rosszul mondom, 1569 után ugye gyorsan visszatelepítik ugye ez a szigetvári csata utáni borzalmak. Hát ugye nem a főcsapás irányba vagyunk sohasem, a török sereget a török szultán mindig ki tudja fizetni. Viszont vannak mindig segédhadak. Na, azokat viszont soha nem tudja kifizetni, és azoknak van megengedve ugye a szabadrablás. Ezek általában tatárok, krími tatárok, és hát nekik van megengedve az, hogy hát akkor raboljatok ki egy-két települést, és akkor azzal ki vagytok fizetve, és akkor ezt nagyon szeretik, ezt az adóbehajtást, vagy ezt az adósságállománybehajtást, és akkor így mindig elpusztították ezeket a településeket, főleg itt a Dunatisza közén könnyű dolguk volt, mert nem voltak várak, könnyebben lehetett fosztogatni. Úgyhogy ez egy ilyen viszonylag véres, borzalmas időszaka azért a városunknak, de ugye van egy nagyon fontos lenyomata, mert ugye a 17. században újra telepítenek, de mi azért fölkészülünk arra, hogy a 17. században is fognak minket fosztogatni. Szerencsére ez azért többé-kevésbé elkerült minket, de ugye a Tabán az pont ezért lett ilyen szűk utcás, zegzugos, sutlikos, mert hogy pont ez volt egyfajta védekezési mód az ilyen lovas csapatokkal szemben, mert ugye csak egyesével tudnak betörni az utcákba, csak mi ismerjük ezt a labirintus rendszert, ugye ott vannak a kis sutlikok, ahol befutunk, átfutunk a kerten át, és már bent vagyunk ugye a nagy tó és a mocsarak és a szigetek környékén, ugye cölöpök vannak leverve a nagy tóba, és azon keresztül azt is csak mi ismerjük, hogy hova kell lépni, úgyhogy volt egyfajta menekülés, kiépítve jól láthatóan 17. században is, amikor már gyakorlatilag már minket nem nagyon ér valójában támadás, de azért ez az utcarendszer így megmaradt. Ez a nagyon szűk utcák, sutlikok, zegzugosság, labirintusság, ugye ma is nagyon könnyen el lehet tévedni egyébként a Tabánba, hogyha valaki annyira nem jól ismeri, nem halasiként kerül oda, és ott keres valami utcát, nem biztos, hogy meg fogja találni egyébként. Pláne, hogyha este megy oda mobiltelefon nélkül, csak kapott egy olyan dolgot, hogy na, keresd meg a Lovag utcát, vagy keresd meg a Honvéd utcát, nem biztos, hogy meg fogja egyébként elsőre találni. De még hogyha a Hunyadi utcát is, ami egy hosszú utca, de hogyha az egy ilyen sutlikba van bent, hát akkor nem biztos, hogy meg fogja elsőre találni, hogy ja, ott be kellett volna menni, mert ott van egy zsák utca.
Nekem nagyon sok ismerősöm lakik a Tabánban, és soha nem tudtam, hogy ennek volt egy ilyen tudatosság benne. Egészen másként fogok azokon a területeken járni, azokban az egzugos utcákban nem fogom annyira szidni, hogy miért ilyen
Nem akarom bántani a városfejlesztést, de helyenként valóban középkoriak, meg újkoriak az állapotok, látva a nem lekövezett utcákat egyébként.
Igen.
És hogyha megnézed, vagy figyelsz erre egy kicsit, vagy mások figyelnek a hallgatók közül, egy kicsit olyan kiemelkedése is van egyébként a Tabán
Igen.
építve, tehát nem véletlenül volt
Igen,
mellette
igen.
víz. Tehát, hogy egy kicsit magasabb területen fekszik egyébként amúgy is a Tabán, tehát hát vízzel nem tudták körülvenni, de legalább egyik oldalról védi víz, tehát ez is azért számított a település.
Védelmi szempontból. Na, hát ez jó tudni.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyjából ezzel, illetve hát akkor zárjuk azzal, hogy 1833, 35 és 34-ben is ugye építik a klasszicista városházát, ez ugye a hát a nem színvakoknak mondom, ugye van a nagy szürkeség, a nagy szürke szecessziós városháznak, és azt körülöleli egy fehér, vagy egy fehér épületet körül, a fehér színű a klasszicista, és ugye a nagy szürke a szecessziós, tehát a fehéret építik föl ott a 1830-as években, és ennek is ugye ilyen szempontból évfordulója van.
Innen fogjuk folytatni 2024 első halasannó témasorozatát Végső István történésszel. Évszámok, évfordulók, ugye az 5 és 10 éveket keressük, vagyis a 4-re és 9-re végződő évszámokat halljuk, hogy István felsorolja nekünk, ami Halast és környékét érinti, úgyhogy innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat, és folytatjuk mai évkezdő halasandó témasorozatunkat Végső István történésszel, aki Kiskunhalas és környékét érintő fontos évszámokat szedi sorra Újhegyre, hiszen ugye 2024-ben az 5 és 10 éves évfordulókat tekintve minden 4-re és 9-re végződő évszámot sorra veszünk. Ugye középkor újkornál tartottunk, nehéz időszakok, véres események, pestis járvány, olykor elpusztult Halas lakosságának fele, el se tudjuk ma ezt képzelni, ezt már apokalipszisként élnénk át, amit átéltek azok az emberek ott annó, eleink, őseink. Hol tartunk?
Most akkor bezúdulunk egy újabb nagy szabadsághoz, ugye már beszéltünk a Rákócziról, akkor most legyen az 1848-40 9-es, ugye az 1849-nek lesz majd ugye évfordulója, jó sok csatára meg fognak majd emlékezni, ugye főleg ugye a tavaszi hadjárat kapcsán ugye országos szinten nagyon fontos csaták zajlottak, de pont ennek emiatt is ugye átcsoportosítások voltak akkor a magyar hadseregben, és a délvidéket egy kicsit szabadon hagyták a magyar honvédek, mert már készültek a tavaszra, és átcsoportosított. Ennek következtében a Habsburg párti szerb határőrök ugye rátámadnak a magyar falvakra, és hát ennek van egy ilyen borzalmas és nagyon szívverítő halasi lenyomata, ugye befogadjuk a bács-fekete-hegyi menekülteket. Közel 1000 ember érkezik ide menekültként 1849. január 23-ától, és itt vannak egyébként egészen nyárig, tehát egészen hosszú időszakig, sőt, hát majdnem őszig, egészen hosszú időszakig itt vannak, nem mernek visszamenni, borzalmas, amit a szerb martalócok csinálnak a magyar falvakkal, vannak nagyon durva rémtörténetek, amiket én nagyon sokszor azt mondom, hogy nem is hiszem el, de tényleg egy ilyen borzalmas. Mári, vagy Mária napi futásnak hívják ezt, ugye, ilyen Mária napra készülődött már a falu, ugye, iszonyatosan sok volt akkoriban a Mariska, Mária, készülöttek a névnapokra, ugye akkor mindenki, nem tudom, Juliskának, meg Mariskának hívtak, és akkor a fél falu Mariska volt, a már női társadalom részéről, gondolom a férfiak meg mind Pisták, meg Jóskák voltak, na mindegy, és akkor készülöttek erre, sültek a mákos kalácsok, és ennek is van egyfajta hagyománya, hogy úgy is emlékeznek helyenként, hogy mákos kalácsot sütnek ilyenkor egyébként a most emlékező bács-fekete-hegyiek. Ugye református falu, és megvan a kapcsolata Halassal. Bács-fekete-hegyen voltak katolikusok is, sőt nazarénusok is, akikre most megkérdezve nem fogok róluk nagyon sokat beszélni, de a katolikusok szerintem máshova menekülnek, Szeged környékére. A most elhunyt Pál atyának az ősei többek között ők is Bás-Fekete-hegyről menekülnek oda Szeged környékére, és úgy marad itt a pálatja is ezen a területen, vagy ebbe a térségbe. A nazarénusok pedig Vadkertre menekülnek. És a sok-sok református, mert a falu döntő többsége református, ők viszont Halason kapnak szállást. Halasi gazdák befogadják őket, egyrészt belterületen, másrészt külterületen kapnak szállásokat. Hát azért van velük gond. Erről ugye írtam egy tanulmányt, nem ugyanaz az életmód, fogalmazzunk úgy. Ugye tudjuk azt, hogy a, jönnek, nem tudom, ismerősök, rokonok hozzánk így a két ünnep között, nem ugyanaz az életmód egyik házba sem, meg mindenki egy kicsit hozzá kell szokni a másik életmódját, hogy eszi a levest, mit eszik, hányszor jár kicigizni, mit tudom én, micsoda, hagyj ne soroljam az összes életmódbeli különbözőséget. Na hát itt azért egy ezres tömegről beszélünk. Ugye Halas akkor még csak olyan 10 000 körüli, tehát gyakorlatilag hát 10%-a megnő a lakossága Halasnak. Tehát, mint most mondjuk 3 000 emberrel lennénk többen, hirtelen a városon belül, menekültekkel mondjuk, akik halasi házhelyeknél helyezkednek el. Tehát elgondolhatjuk, hogy azért ez nem volt kis történet, bár más volt a település, ugye, mert sokkal nagyobb volt a határunk. Tehát a külterülete azért kevésbé volt ez észrevehető. Tehát van egy ilyen nagyon szép dolog, református testvériesség keretében, ugye megtörténik ez a segéd kéz nyújtása, a halasi reformátusok, bársfeketeiek erre szoktak emlékezni a kerekévfordulókon. Én azt gondolom, hogy elsősorban, amikor 9-esre végződik ez a évforduló, nem tudom, hogy a 4-esre végződőnél mennyire szoktak emlékezni, de tudom, hogy amikor 9-re végződik, akkor biztosan emlékeznek, és ugye bent a parókia udvarán is van ilyen kopjafal, amin a testvérgyülekezeteknek a nevei föl vannak írva, és ott van a Bás-Fekete-hegy, és ez nem véletlen. Később ugye Szilárdinak a testvére, Szilárdi János egyébként oda kerül a dualizmus időszakában lelkésznek, tehát ilyen szempontból tényleg maradt egy ilyen szorosabb kapcsolat Halas meg Bás-Fekete-hegy között. Azt gondolom, ez egy szép dolog volt, hogy így befogadtuk őket, és hát volt szállásuk, és a mai nap, és volt, aki ugye maradt. Tehát voltak beházasodások, például a makai gyógyszerész dinasztia, ők kifejezetten onnan valók. Úgyhogy volt ilyen. Nem sokan maradtak azért, tehát nem ez volt azért a jellemző, de ez volt, aki itt maradt végül. Ugye történtek itteni házasságok, tehát belterjes házasságok, tehát nem közösségen kívül elsősorban. Voltak születések is, tehát Bás-Fekete-hegyiek, kvázi itt születtek Halason. Tehát, hogy volt egyfajta ilyen érdekes kölcsönösség, meg ilyen egymásra találása a két gyülekezet között.
Gyakorlatilag ők családoknál voltak elszállásolva?
Igen, tehát Halasi, tehát kivetett reformátusok fogadták be, Halasi katolikusoknál én nem nagyon találtam ennek nyomát, kifejezetten, és van is hosszú névsorunk van ezzel kapcsolatban, gyakorlatilag az összes jelentős, meg fontos halasi református család befogadott legalább egy Bács-Fekete-hegyit, úgyhogy abszolút nagyon baráti, meg testvériességet nagyon jó példázó esemény ez a Mária, vagy Mári napi futás. A Bás-Fekete-hegyiek inkább valami miatt Mári napinak szeretik ezt mondani, nem tudom miért, de mindig rám szólnak, amikor véletlenül Bás-Fekete-hegyen én is előfordulok. Nekem egyébként az őseim onnan valók, tehát ráadásul valószínűleg az én őseim is itt voltak, és rajta is vannak nyilván a névsorokon. De ezt így mi mondjuk így a családon belül nem tartottuk ezt a hagyományt, vagy nem volt ez így nagyon emlegetve, ezt a más vonalon kezdtem el kutatni, és akkor jöttem rá, hogy akkor az én őseim is voltak egy ideig Halasan.
Milyen és
1849-ben.
Mi voltunk a Lórántfi Kamara kórusa Bács-Fekete-hegyen vendégszerepelni, és azt a végtelen szeretetet, amivel körbevettek bennünket, most már biztos elmondták ott én, de nekem ez kiesett a fejemből, de hát akkor ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy a történelem ML Zor korszakában azért ez egy fantasztikus dolog, tehát amikor a migrációról beszélünk, akkor azért ennek is eszünkbe kell jutnia, hogy bizony nehéz dolog, amikor nekünk kell menekülni, és van nem messze egy város, amely befogad egész személyesen a családokba. De nagyon-nagyon jó dolog ezt hallani.
Annyi különbözőség azért van menekültáradat és menekültáradat között, hogy itt azért a kulturális meg a vallási különbözőségek azok nyilván nem annyira jellemzőek.
Így van, ez könnyebb volt.
Nem másik földrész, nem másik kultúra, nem másik vallás. Tehát ilyen szempontból is kell, azt gondolom, ezt nézni, de egyébként ez nem volna semmit se. Tehát simán mondhatták volna alacsony, hogy hát ugyan ide ne gyertek már, hát most minek?
Tehát, hogy nem érünk rá, van vagy... ezen kívül is, de nem mondták.
Persze, megy a háború, keresetek valami másik, tehát befogadunk 50-et, a többi meg menjen, ahova akar. Ennek ellenére, és nem ezt mondták a halasiak, hanem bizony, 1000 ember, hát több, mint 1000 ember befogadni.
Hát ez nagyon szép.
Ez nagyon nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog. Én azt gondolom, erre nagyon büszkék lehetünk, és én voltam, én ha jól emlékszem, 2019-ben kint is voltam azon a nagy ünnepségen, és valóban nagyon-nagyon jó szívvel fogadnak bennünket, és hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy én, ők is megírták a maguk történetét, és én is megírtam a halasi vonatkozásait ennek a történetnek. Két írásom is szól erről, úgyhogy...
Esetleg rá is kereshetnek hallgatóink, ha részletesebben
érdekel. Abszolút, megtalálható az interneten, pontosan. Pontosan. Úgyhogy hát ez egyszer, aztán hát akkor most a szívderítőből gyorsan menjünk át egy proletár diktatúrába, 1919, ugye a 133 napos tanácsköztársaság is, ugye itt lezajlott Kiskunhalason, ugye elég véres fehér terrorba torkollott, ugye többeket a direktóriumból kivégeznek, megölnek a Mészomok kötéglagyárnál, illetve más helyszíneken át is hurcolnak, kecerre is egy szemét, egy másik szemét kukoricásba, határba lövik agyon, úgyhogy van egy ilyen borzalmas része, hogy a direktóriummal is leszámolnak, aztán jön a román megszállás, hát azt viszonylag könnyedebben, hát ott csak fosztogatnak a románok, úgyhogy ott ember élettel nem volt nagy gond, és akkor jön a Horthy korszak, gyakorlatilag szép lassan ránk köszönt a Horthy korszak, Horthy Miklós ugye belovagol 1919 novemberében a történelembe, és Magyarország történetébe is, és akkor hát ez a 19-es év, ez egy ilyen nagyon furcsa. Hát nekünk van egy halasi vonatkozásunk, ugye a tanácsköztársaság elnöke Garbai Sándor volt, ami akkor a forradalmi kormányzó tanács elnöki tisztsége, az azt jelentette, hogy egyszerre volt a népköztársaságnak az elnöke, és egyszerre volt miniszterelnök. Tehát két ilyen államfői tisztséget is egybeolvasztva, gyakorlatilag a magyar közigazgatás csúcsa volt Garbai Sándor, aki ugye egy halasi Tabánban született kőműves segéd jó ember volt, aki persze Budapestre fölkerülve nagyon szépen kitanulta magát, és a Szociáldemokrata párt részéről lett jelölve, mint a tanácsköztársaság elnöke. És hát kihúzta ezt a 133 napot, utána ő még bekerül a következő kormányokba, és aztán meg elmenekül emigrációba, és ugye Párizsba halt meg 1947-ben. Úgyhogy tanácsköztársaságra talált ennyit. 1929 egy nagyon jeles dátum, Kiskunhalas megyei város lesz, tehát ugye egy kicsit emelkedik, ez csak egy közigazgatási átszervezés, valójában így is magasan voltunk, tehát rendezett tanácsú város voltunk, és akkor az ott megszűnik, és akkor átneveznek minket megyei városra, de hát ez azért fontos, mert ugye járási központ is vagyunk, tehát hogy közigazgatásilag egy kiemelt szerepet viszünk, ugye már 30 ezres a város, tehát hogy kifejezetten nagy, és hát ugye magán a trianoni országon belül is olyan negyedik legnagyobb határú településről beszélünk, úgyhogy mindenképpen egy fontos település vagyunk. Aztán jön ez a borzalmas második világháború, ugye 39-ben, ugye nálunk katonaság is van már, de jön 44, német megszállás, gettósítják és deportálják ugye a zsidókat, halasi zsidókat is, van egy borzalmas 1944. október 11-ei halasi tömegmészállásunk, erről már többször beszélgettünk.
Igen.
Van egy téves szovjet bombázás, ugye 1944. december 24-én szenteste, amikor 11-en meghalnak, és közel 1000 ház rongálódik meg, vagy dől romba, amikor szovjetek véletlenül a saját területüket megbombázzák, amik mi vagyunk, ugye. Úgyhogy hát zajlanak az események, és akkor közben még ugye a Málenki robotra is visznek el, hát legalább 70 halasit, illetve itt van egy gyűjtőtábor is, amit létesítenek, 44-45 telén létesítenek itt egy gyűjtőtábort, ahol rengeteg Dél-Dunántúl és Dunatisza közi német, aztán később bármilyen származású embert bezsupolnak és viszik őket román területen át Szovjetunióba. Úgyhogy hát ezek ilyen nagyon szomorú, de 80 éves évfordulók lesznek, úgyhogy lehet majd ezekre emlékezni. Aztán ugye 1949 egy újabb szomorú dátum, ugye kezdődik a kulák listáknak a létrehozása, ugye meghurcolása a paraszti társadalomnak. Hát ez, azt gondolom, hogy ez egy fontos és figyelemre méltó dolog. Aztán itt lehet, hogy egy kicsit nagyot fogunk most ugrani, de én azt mondom, hogy akkor volt egy rendszerváltás is 1989-ben, és akkor ugye megkezdődik az előkészülete a több pártrendszernek és az önkormányzatiságnak, Kiskunhalason is alakulgatnak szép lassan a pártok. Ugye ezeket gondoltam el, mint történelmi esemény elmondani, és akkor lehet most az épített örökségről is akkor beszélnek, hogyha nincsen más kérdésen esetleg.
Nincsen, köszönöm szépen. Nagyon érdekes visszatekintés volt.
Köszönöm szépen. Ugye 1769-et már említettem, ugye a Római Katolikus Egyház újra alakul, ugye a középkorban elpusztul a törököknek köszönhetően, aztán ekkor alakul újra. Hát kellett a Mária Terézia magyar királynőnek azért ide szólnia a reformátusok, mert a reformátusok nem akarták ezt engedni. De aztán ide szólt, és akkor lett katolikus temető, lett templom építve. Aztán az első halasi szélmalom, amiről tudunk, az a Kuruchalomnál jön létre. Hát akkor még nem, egyetlen már akkor Kuruchalom volt, csak azóta már nincs meg, ugye nem nehéz, ez ott a Barnevál, meg felüljáró környékét kell elgondolni, arra felé lesz egy halasi szélmalom, ami még fából volt építve, vagy a gyorsan le is ég egyébként. Úgyhogy ez egy ilyen, én azt gondolom, fontos, bár már nem látható épület ilyen szempontból. Aztán ami még fontos lehet, ugye a Szilády Áron dombor műve, ami 1964-es, aztán a Halasi Csipkének is, meg a Tudományok Szobrának is, meg a Szemmelweis Szigrásznak is vannak dombor művei 1974-ből, ami még én azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos, ugye a legnépszerűbb, én azt gondolom az egyik legnépszerűbb halasi szobor az a csipkevarróknak a szobra, ugye, ott a csipkeháznál, az 1994-es, amit én itt most így hirtelen úgy gondolom, hogy fontos kiemelni. A egyesületek alapítása kapcsán azt gondolom, hogy talán az 1884-es izraelita betegsegélyező egylet, az 1889-es Hevra Kadisa megalakulása, a református önképzőkör 1924-ből, 1929-ből a Bogárzó pusztai gazdakör megalakulása mindenféleképpen jól mutatja, sőt 1929-ből fölisorolom, nagyon sok egyesület akkor alakult meg, a felsőszállási tanyai közműveledési gazdakör, a Kiskunhalasi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, a Kiskunhalasi Katolikus Legényegylet, ugye a Kalot, illetve a pirtói gazdakör is ekkor alakul meg, tehát látható az, hogy itt azért szépen alakul nagyon sok minden, és hogyha jól tudom, akkor a Stúdió Tánc Klub is 1989-es, tehát ennek is egy ilyen viszonylag kerek évfordulója van, és maga a nagyon, általunk nagyon kedvelt Szatmári Sándor kertbarát egyesületnek az elődje, a Szatmári Sándor kertbarát kör pedig 79-es, 1979-es alapítású, tehát hogy ez is egy ilyen izgalmas, azt gondolom. Nyilván alakult média, ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok újságja volt városunknak, itt akár a Kiskunhalasi újságot ki lehetne emelni 1904-ből, 1919-ben ugye természetesen volt Halasi Munkás, meg Halasi Vörös újság is, a Nemzeti Nyomda is ekkor alakul egyébként, ez is ide ehhez a részhez tartozik. Hát ugye a német megszállás miatt sok újságnak pont 1944-ben lesz vége, többek között a Halasi újságnak, meg a Kiskunhalas helyi értesítőjének is, de újraindítanak, vagy elindítanak ugye munkásmozgalmi lapokat, többek között ugye a Halasi Híreket, meg a Halasi Hírlapot is, úgyhogy sok minden egyéb újság indul, de emeljünk ki, már beszéltünk egyesületekről, a Városvédő Egyesületnek a Naprózsa című kiadványa is 1999-es alapítású, úgyhogy ennek is meg lesz majd az évfordulója. Hát a születettek közül sok mindenben gondolkoznék most így értem, hogy ki az, aki nagyon fontos ebből. Mi most meg fogunk majd emlékezni a Gózon István irodalmi körrel, a Bangó Péterről, a Bangó Petőről, 1824-es születésű. Ő azt az orosz rulettet megmerte tenni Aradon, amikor a Hajnaú elé került, hogy ő úgy mutatkozott be, hogy ő nem Bangó Péter, meg nem Bangó Pető, hanem ő Bangó Petőfi. És így írta alá a tanú vallomását, hát ott mindenki elfehéredett, valószínűleg még ő is. De meghúzta ezt, de nem végezték ki. Tehát ő egy ilyen szempontból egy nagyon kemény halasi fickó volt, hogy ezt megmerte húzni, hogy egy újságíró volt, író volt, költő volt, Petőfinek a kortársa és jó barátja, és valószínűleg egy kicsit egy ilyen fricskát is akart mutatnia. Én szerintem biztos volt benne, hogy ki fogják végezni, úgyhogy tök mindegy, hogy mit ír rá. A tanúvallomásra is aláírta, hogy ő Petőfi. Úgyhogy, de tudta mindenki, tehát tisztában volt vele mindenki, hogy kiről van szó, de ennek ellenére ezt azért csak meghúzta, ez szerintem egy ilyen nagyon komoly történet ilyen szempontból. És hát akkor a halálok közül én most így hirtelen a Stepanak Ernő Csipke tervező és gimnázium rajztanárnak a halálának az évfordulát 1934-ből emelném ki, de hát nagyon sok mindenkinek van. Talán még zárjuk ezzel, Csipkevarrók, első Csipkevarró Markovics Mária 1954-ben hunyt el, emlékezzünk mindannyiukra.
István, nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon széles körű összefoglalót, és hát legyünk büszkék arra, hogy őseink bírták, és mi most itt lehetünk, és hogy ennyi sok szép, és sajnos néha kevésbé szép évfordulóra emlékezhetünk, majd nyilván egy csomót ki fogunk bontani. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, és neked is boldog új évet kívánunk.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Végső István történésszel beszéltünk, Halas Annó témasorozatunkban évszámok, évfordulók volt a témánk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.